Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk a következő egy órában Eddi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mondja, ön szerint miért karácsonykor ennyire népszerű téma a jótékonykodás, a segítség, az önkéntesség, az adományozás? Miért ilyenkor beszélünk erről igazán ennyit?
Hát azt gondolom, hogy ez inkább csak szokás vagy hagyomány. Karácsonykor ugye ajándékozunk a gyerekeinknek, a családtagjainknak, és ilyenkor az emberek könnyebben hajlamosak egyáltalán erről beszélni, ezt a témát befogadni, és adott esetben akár adakozni is.
Ez segít önöknek? Tehát ilyenkor mondjuk valóban könnyebb pénzadományokhoz jutni, vagy más adományhoz jutni ebben az időszakban?
Nem gondolom, hogy nálunk így van, de általánosságban biztos így van. Nekünk más a felépítésünk, más a szerkezetünk. Mi nem folytatunk pont karácsonykor egy kérés sorozatot, hanem pont ellenkezőleg karácsonykor mi adunk nagyon sok gyereknek. Egész évben mi adunk, de mondjuk vitathatatlanul ebben az időszakban sokkal több adományt adunk ki, mint mondjuk novemberben.
Ugye a gyermekmentő szolgálatnak a neve, mi a legfontosabb veszélyforrás, ami ma mondjuk a gyerekeket fenyegeti abban a térségben, Magyarországon, illetve azokban az országokban, ahol önök működnek?
Hát ezt így nehéz összefoglalni, mert nagyon sok minden van. Először is kezdem, ami számunkra talán a legfontosabb, az az egészségügyi program. Nagyon sok gyerek nem jut el időben orvoshoz, hanem csak egy-két, adott esetben egy-két hónap késéssel, ami nagyon sok gondot okoz. De hát ugyanakkor az elhanyagolás is nagyon fontos probléma. Nagyon sok gyerekkel nem törődnek eléggé, és talán harmadiknak a szegénységet mondanám, vitathatatlan Magyarországon egy 200-300 ezer gyermek él nagyon szegény körülmények között, és úgy nagyjából ugyanez a probléma a környező országokban is.
Változott a számuk az elmúlt néhány évben? Hogy látja? Vagy változik-e a számuk, hogy hiszen ez nyilván egy folyamat?
Hát nézze, erre inkább a statisztikai hivatalt kell pontosan megkérdezni. Én nem vagyok arra alkalmas, hogy ilyen kisebb elmozdulásokat érzékeljek, hogy a szervezetünk nem alkalmas erre. Azt érzékeljük teljesen egyértelműen, hogy a kormány csinált néhány jó dolgot. Ezek közé tartozik például a gyermekélelmezés. Hozzánk ezelőtt még 2 évvel a postás talicskával hozta a gyermekélelmezési kérelmet, hogy a gyerekem, mert nem tudom rendesen etetni, vagy az iskola, hogy Pistike állandóan éhesen érkezik az iskolába. Amióta a kormány átvállalta a gyermekélelmezést, azóta ebből a szempontból sokkal, de sokkal jobb a helyzet Magyarországon. Ugyanakkor meg azt látom, hogy az olló még jobban szétnyílt, mint ezelőtt néhány évvel. Tehát akiknek jól megy, azoknak jobban megy, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, de akik a szegények, azok most már lassan tényleg igazán nagyon szegények. Tehát, hogy nem nagyon van miből a házukat rendbe hozni, nem nagyon van, ezek általában vidéki viskók elsősorban, amikor házról beszélek, nem nagyon van, hogy miből etessék a gyerekeket, miből ruházzák. Tehát, hogy azért az egy szörnyű állapot abban bízni, hogy majd a gyerekem bemegy az iskolába, és ott majd kap ebédet, adott esetben akár reggeli ebédet és uzsonát is. Tehát azért egy normális családnál ez abszolút vészhelyzet, abszolút a létező legnagyobb baj. És hát bizony ezeknek az embereknek, ha lehet, akkor azt mondom, hogy talán még rosszabbul megy.
Az önök vagy az ön tapasztalatai szerint a szegénység mennyire vidéki kérdés Magyarországon?
Nem vidéki kérdés, Budapestnek is vannak elsősorban külterületei, de hát akár a belváros mellett is már lehet látni sok hajléktalant, akár a tágabban vett, tehát nem az 5. kerület, hanem mondjuk, hogyha hozzáveszünk még a 4., 6., 7., 8. kerületet, 9. kerületet, ott bizony már sok szegény él, nagyon sokan élnek olyan lakásokból, az ember azt mondja, hogy Jézus Mária, hát hogy lehet egyáltalán így élni. Tehát Budapesten is vannak szegények, sajnos.
Ugye az étkeztetéssel kapcsolatban említette, hogy volt időszak, amikor a postás hozta a kérő leveleket, ugye azt mondta, hogy
tömegével,
talicskával hozta. A gyerekek problémái hogy jutnak el önökhöz? Ez talán még nehezebb lehet, mint a felnőttek, én azt gondolom, de lehet, hogy nem. Szóval hogyan szereznek arról tudomást, hogy hol van igazán szükség a segítségükre?
Hát 20 évvel ezelőtt azt mondtam volna valószínűleg, hogy nem is tudom. Ma már elég ismertek vagyunk ahhoz, hogy a kérelmezők saját maguktól megtaláljanak minket. Nagyon sokan úgy írnak, hogy már voltam itt is, ott is, amott is. Utolsó lehetőségként valaki azt ajánlotta, hogy forduljak önökhöz. Tehát ma már nagyon ismernek minket, és éppen ezért nem kell keressük idézőjelben a szegényeket, nem kell keressük a bajt, hanem a baj talál meg minket.
Ja, nagyon sokféle probléma lehet. Mi az, ami a gyerekmentő szolgálatnak igazán a profiljával vagy? Tehát nyilván nem vállalhatják fel az összes olyan problémát, ami a gyermekeket érinti Magyarországon és a működési területükön. Mi az, amire a gyermekmentő szolgálat koncentrál? Hogy az egészségügyi az egyik, amit említett?
Az egészségügy az nálunk nagyon fontos, mert ott úgy érezzük, hogy nagy baj van, ráadásul rengeteg önkéntes orvosunk, orvostagunk van, tehát hogy erre nagyon odafigyelünk, meg értünk is hozzá, tehát azért ez egy lényeges dolog, hogy értünk is hozzá. Mert azt szokták mondani, hogy a pokolba vezető út az jó indulattal van kikövezve. Az egészségügy területén bizony gyakran előfordul olyan dolog, ahol a hajunkat tépjük, és azt mondjuk, hogy hát ez hogy fordulhatott elő.
Tehát mire gondol?
Mondok például egy példát, nem olyan régen érkezett hozzánk egy család, a gyerek simán egyszerűen, hogy egyszerűen mondjam, süket volt, és nem vették észre egy-két hetes korába, és hát, hogy a gyerek növekedett, aztán kiderült, hogy süketnie, és ezáltal utána beszélni sem tanult meg. És elkezdtek egy nagy gyűjtést, és érdekes módon, mert nem szokott az ilyesmit gyakran sikerülni, összeszedtek annyi pénzt, amiből egy Cox implantátumot meg tudtak vásárolni. Igen ám, de aki tanácsot adott nekik, az nem értett ehhez. Orvos volt ugyan, de nem értett ehhez. Most ezt a gyereket az utolsó pillanatban kaptuk el, még mielőtt esetleg ezt a rossz implantátumot műtötték volna olyan helyszínen, ahol ráadásul még ez nem Magyarországon volt, ahol nem is csináltak ilyet, tehát hogy beültették volna, kerül, amibe kerül, csak hát akkor egy életre a szegény gyereket tönkretették volna, úgyhogy áldoztuk a gyereket Magyarországra, és itt rendesen megvizsgáltuk, a Szemvejsz Egyetemen szakemberei megállapították, hogy milyen implantátum kéne. A implantátumot egy német cég gyártotta, olyan durván 1,5 millió forint ráfizetéssel ki is cserélték arra, amire a gyereknek szüksége volt, műtötték a gyereket, és azóta a gyerek elkezdett egy picit beszélni. Még tartani fog egy fél évig, vagy egy évig, ameddig beszélni fog, de hát ez a szakértelemnek a kérdése, és hát éppen ezért én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy végtelenül fontos az, hogy az ember ne csak szeressen segíteni, hanem értsen is hozzá.
Ez az ügy, ez hogy került az önök tudomására? Tehát hogy találkoztak vele? Én nem hiszek a véletlenekbe, de nyilván valamiféle útja volt ennek a történetnek, hogy önökhöz került ez a gyerek?
Hát volt abban az országban, ahol voltunk, egy főorvos, aki látta, hogy baj van, és szólt nekünk, és kérte, hogy segítsünk.
A gyerek egészségügyön belül mi az, ahol önök a leginkább hasznosak tudnak lenni, vagy leginkább tudnak segíteni?
Én itt nem határoznék meg területet. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a legfontosabb gyermekkórházakkal együtt dolgozunk, tehát például egyes gyermekklinikával, a Heimpál gyerekkórházzal, de a idegsebészettel és a Geric gyógyászati központtal. Tehát, hogy szinte bármilyen betegséggel fordulnak hozzánk, ezeken a kórházakon keresztül tudunk segíteni.
Azt mondta, hogy a gyermekegészségügyben nagyon sok a probléma. Milyen jellegűek ezek? Mit tudnál erről mondani? Önök hogy látják ezt a problémát?
Hát az egyik az, hogy néha gyerekek nem kerülnek időbe orvoshoz. Megszűnt például, hogy ez a régebbi, ami régen nagyon sok minden rossz volt, de volt egy-két jó dolog is, ezek közé tartozott az iskolaorvos. Tehát ezek a rendszeres szűrések. Most is van papíron iskolaorvos, de az, hogy a gyerekeket rendszeresen szűrik, az simán egyszerűen megszűnt. Tehát ez egy nagyon nagy baj, amit látunk. Aztán hát vannak kisebb-nagyobb dolgok, amit nehezen lehet akceptálni. Az OEP-nek nincs pénze simán egyszerűen. Ezért néha eszközöket, vagy kiegészítőt, vagy olyan dolgokat, ami a műtéthez szükség lenne, vagy a beavatkozáshoz szükséges lenne, azt nem vásárolnak meg. Kórházak iszonyatosan rossz állapotban vannak. De olyat is nehezen tudunk igazából akceptálni, hogy körülbelül 20 éve van egy mozgófogászati rendelünk. Ezzel járjuk az országot, nagyon sok gyereknek tudunk ezzel segíteni, de valamilyen oknál fogva az OEP nem akarja befogadni. Mi visszük a hátunkon ezt a terhet, de azt gondoljuk, hogy ha Pistikének jár a fogorvos, akkor miért van az, hogyha nem kerül fogorvoshoz, akkor az OEP jól érzi magát. Ha adott esetben a busz beáll egy olyan vidéken, mondjuk az Ormánságba, vagy a Jászságba, ahol azért a falvak elég távol vannak egymáshoz, nincs is mindenhol fogorvos, akkor meg azt mondja az OEP, hogy köszönöm, nem. Vagy hogy mondjak egy extrém példát, hogyha mondjuk egy olyan intézetben, mint a Aszódi intézetben, ahol fiatalkorúak vannak, amit valamit már elkövettek, tehát mondhatjuk akár fiatalkorúak börtönének is. Ugye ott nincs fogorvos. Ha ott valamelyik gyereknek fáj a foga, akkor természetesen törődni szeretnének vele. Ami úgy működik, hogy jön egy rendőrautó, a gyereket bilincsbe verik, beviszik a fogorvoshoz, ott nyilván várakozik egy kicsit, nyilván az a 2, 5 vagy 15 beteg, aki éppen fogorvosra vár, ott mindig sandán nézegeti, hogy ugye ki van itt, mi van itt, majd beviszik a fogorvoshoz, és ellátják, bár ez az ellátás nagyon gyakran húzással jár együtt, mert az az egyszerűbb megoldás, mert a kutya se akar utána ötszörre visszamenni Pistivel. Ha a fogorvosi busz megáll a szódon, minden különösebb cirkusz nélkül, tehát rendőrautó és minden egyéb nélkül kap a gyerek egy rendes kezelést, mert mondjuk azt, hogy 2 hétig ott áll a busz, akkor az OEP azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, nekem el semmi közem.
De miért mondja egyébként, szokott magyarázatot kapni? Gondolom, hogy kért már.
Hát annyira különbözőek voltak a magyarázatok. A legőszintébb magyarázat az az volt, hogy nincs pénz. De volt ennél cifrább is, hogy Kovács 2 József nem mondott le a kerületről. Kovács 2 József fogorvos nem mondott le a területről, mióta miközben sose volt bent az intézetben.
Ez a gyermekegészségügyi feladat, ez mekkora rész? Ez a legfontosabb a gyermekmentő szolgálat tevékenységében? Nyilván nagyon nehéz ezt gondolom meghatározni, de...
Nem mondanám, hogy a legfontosabb, bár vitathatatlanul a legelsők között van, és azt is hozzáteszem, az előbb dicsértem a kormányt a gyermekélelmezési programmal kapcsolatban. Az a rész nagyon fontos volt nálunk, most érezhetően csökkentek a kiadásaink ezen a területen, tehát hogy igazából ma egy gyerek az iskolába akkor nem jut ebédhez, hogyha az igazgató meg a gyermekvédelmi felelős abszolút gondatlan, és abszolút nem figyel oda, mert igazából csak egy kis ekkorka kis papírkába kerül, hogy bejelentse, hogy nála van egy vagy 15 olyan gyerek az iskolában, akiknek a szülei annyira szegények, vagy annyira elhanyagolják a gyereket, hogy nem kap ebédet.
Mennyire azonosak, vagy mennyire különbözőek a problémák a gyermekek szempontjából Magyarországon, és mindazokban az országokban, ahol egyébként még működnek?
Hát, hogyha megengedi, akkor úgy válaszolok, hogy nem mondok hozzá országokat. Egyértelműen vannak különbségek, tehát, hogy egyértelműen látunk olyan helyzeteket, olyan országokat, ahol a emberek annyira elfásultak, hogy nem is törődnek avval, hogy baj van. Nyilván minden család törődik a saját kis gyerekével, így vagy úgy, de intézetekben ilyen nagyon nagy baj van, mert az embertelenség is hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek olyan rossz állapotban vannak. Míg vannak olyan környező országok, ahol akár mennyire is rossz a helyzet, jobban odafigyelnek például intézetekbe a gyerekek helyzetére, és hogyha én ismerek olyan intézeteket, ahol annyira rossz volt a helyzet, hogy nem volt étel effektív az intézetbe, és az intézet dolgozói otthonról hoztak krumplit, meg lisztet, meg ilyen egyszerűbb dolgokat, hogy etessék a gyerekeket. Vannak olyan helyek is, ahol viszont azt láttam, hogy a krumplit meg a lisztet inkább vitték az intézetből.
Általában, ha jól értem a beszélgetés, hogy még minden kérdés után általában ide jutunk ki, hogy igazából az intézetben lévő gyerekek és a valamilyen módon elhagyott gyerekek azok, akik igazából a szolgálatnak mondjuk a fókuszában állnak, hogyha jól érzékelem, ugye?
Nem, de hát őket sajnáljuk a legjobban, és nekik segítünk a leggyorsabban, mert más nem segít nekik. De ez nem jelenti azt, hogyha egy család jelentkezik, és beteg a gyereke, hogy akkor ne gyógyítanánk ugyanúgy, mint minden elhagyott gyereket is.
Jelentkeznek? Néhányszor lehet azt hallani különböző segélyszolgálatok vagy egyházi szervezeteknek a képviselőitől, nem tudom, hogy önök mit tapasztalnak, hogy nagyon nehezen kérnek az emberek segítséget.
Ezt nem így látjuk. Ezt nem így látjuk, hogyha egy szervezetnek jó neve van, tudják azt, hogy nem csicskáztassák a kérelmezőket, tehát ez egy végtelen fontos dolog, hogy ha van egy beteg gyermek, akkor azt mi nem kívánjuk meg, hogy a szülők bejöjjenek az irodába, és ott sorba üljenek, hogy a kérelmüket majd esetleg valamikor elbíráljuk, hanem sokkal inkább azt mondjuk nekik, hogy menjenek el a körzeti orvoshoz, vagy a kórházba, vagy akár, és írassanak egy oldalas kis levelet, hogy mi a diagnózisa, mert azért az nagyon gyakran előfordul, hogy a szülő másképpen gondolja, mint az orvos. Tehát írassanak egy kis diagnózist, és kérjék azt, hogy segítsünk nekik. Ez pláne azokban az esetekben, ahol a család nem Budapesten él, hanem messze vidéken, ne talántán határon túl, az végtelenül fontos. De vannak olyan kórházak is, akikkel az előbb említettem már, hogy kifejezetten jó a kapcsolatunk, és onnan automatikusan előfordul, hogy a főorvos, vagy az igazgató, vagy az alorvos, teljesen mindegy, hogy kicsoda, felhív minket, és kér egy olyan gyereknek a segítséget, akinek ők nem tudnak segíteni.
Mekkora az a hátország, amire támaszkodhatnak most a segítők oldalán? Nyilván nagyon sokféle rétege van ennek, hiszen nyilván vannak az állandó önkéntesek, nyilván vannak, akik időszről időre kapcsolódnak be, de mekkora ez a hátország?
Hát azt gondolom, hogy nagyon nagy. Kezdem a kicsivel. Mi körülbelül 400-an vagyunk, tehát 400 ember tagja a gyermekmentőszolgálatnak Magyarországon. Ők állandóan segítenek, és egy között a 400 ember között gazdag bankártól, aki nagyon sok összeggel támogatja a gyermekmentőt, a nyugdíjas néniig, aki meg mondjuk a gyerekek terelgetésében, vagy a karácsonyi posta kiküldésében segít, van mindenki. Ezen kívül van talán egy körülbelül olyan 150 segítőnk, akik úgy időről időre jönnek a programtól függően, mit tudom én, a gyereknapra 50-60 segítőnk kijön mindig, meg hát vannak ilyen rendezvények, amire sokan eljönnek. És ezen a körön túl viszont azt gondolom, hogy van egy 2-3 ezer fős, mondjuk úgy, hogy segítő csapat, akik nagyon ritkán segítenek. Tehát, mit tudom én, felhívnak egy évben egyszer, de lehet, hogy két évben csak egyszer, vagy küldenek egy levelet, hogy Csángó földön ilyen vagy olyan probléma van Pistikével, vagy bármi mással, és hogy tudunk-e segíteni. Ugyanakkor meg vannak olyanok, amit tudom én, a csíkszeredai, vagy az udvarhelyi kórházból lényegesen gyakrabban hívnak fel, mert annak azt a környéket mi nagyon intenzíven ellátjuk. De ezt mondhatom Kárpátaljáról is, ahol több kórház van, aki időről időre jelez egy problémát.
Anyagi értelemben, támogatók értelmében mekkora ez a bázis, amire támaszkodhatnak?
Ezt nem tudom meghatározni. Inkább csak azt mondom, hogy van néhány nagy vállalat, és körülbelül ez a 400 tagunk, akik rendszeresen támogatják a gyermekmentő szolgálatot. Nagyon fontos, hogy nálunk a elnökség nem elég, hogy csak társadalmi munkában dolgozik, tehát nálunk az elnökség nem kap fizetést, senki sem, hanem még az is hozzátartozik, az elnökség tagjai, sponzorok is. Tehát nem függünk, tehát az elnökség tagjai nem függnek attól, hogy mennyi a bevétel, hiszen ők is sponzorok. De tavaly mi szerepeltünk a Jónak lenni jóban, ahol ugye a televízió mérte a támogatóknak a számát, mértékét, meg pluszban még nekünk is kellett számolni, ahol több mint 50 ezeren jelentkeztek. Tehát, hogy az egy óriási nagy szám volt, és hát ez nagyon érdekes is volt, hogy a tavaly ebbe a programba, és ez azért mutatja a gyermekmentő társadalmi elfogadottságát, messze a legtöbb adományt kaptuk, mint amit valaha is kapott bárki, köszönhetően ennek a több mint 50 ezer adományozónak, tehát hogy egész konkrétan a pontos számot már nem tudom, de 225 millió forint fölött kaptunk adományokat, tehát hogy ez azért egy azt mutatja, hogy 50 ezer ember az egy városnyi támogató, hogy nagyon elfogadottak vagyunk.
Edzi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke a vendégünk ebben az órában. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.